Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Unió Bírósága migrációpárti döntést hozott. Erről beszélt a miniszterelnök belbiztonsági tanácsadója a TV2 műsorában. Bakondi György elmondta, a bíróság döntése szerint nem lehet visszaküldeni az illegális migránsokat olyan országba, ahol bármely kisebbség jogai veszélyben vannak. Ez azonban szinte minden EU-n kívüli migránsokat kibocsájtó országra illik valamilyen formában. Így gyakorlatilag nem lehet kitoloncolni ezeket az embereket, mutatott rá. Az ENSZ egyezménye szerint, akit vallási, faji vagy politikai okból üldöznek a hazájában, menedékre jogosult a legközelebbi biztonságos országban. 2015 óta a migránsokat kitanítják, hogy ők is menekültek, aztán embercsempészbandák segítségével eljutnak a zöld határra, irataikat eldobálják, így nem csak személyazonosságuk, de még a hazájuk is kideríthetetlen, ezért visszaküldeni se lehet őket. Illegálisan maradnak a fogadó országban és sokszor bűnözésből élnek. Ennek a súlyos következményeit a közbiztonságra jól látni Nyugat-Európában, magyarázta Bakondi György. A szép kártya a 2024-es rekordévet követően idén is a belföldi turizmus egyik legfontosabb hajtóereje. 2025. júniusában az előző évit csak nem 27%-kal túlszárnyalva 44,4 milliárd forint feltöltés került a szép kártyákra. A költések 44,2 milliárd forintot tettek ki, közel 14%-kal felülmúlva a tavalyi felhasználást, jelentette csütörtökön kiadott közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. Hozzátette, a kormány a szép kártyán keresztül kiemelten támogatja a családok gondotlan pihenését, emellett a hazai turizmust és a gazdaságot is erősíti a kereslet növekedésén és a fogyasztás bővülésén keresztül. Siófok továbbra is a legvonzóbb nyári úti cél a magyarok körében. Régiós összesítésben a Balaton adja a foglalások harmadát, a szállástípusok közül pedig az apartman a legkelendőbb, közölte a szállás.hu portál a távirat irodával. A társaság elemzése szerint az idén nyáron a legnépszerűbb belföldi úti célok toplistáján Siófok után Budapest és Eger következik, az első 10-be pedig Balatonfüred, Hajdúszoboszló, Gyula, Szeged, Nyíregyháza, Hévíz és Pécs került be, tették hozzá. Akik turisztikai idénymunkásként jelentették be alkalmazottjaikat, sok esetben hibáztak. A kedvezőbb adózáshoz ugyanis az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályain túl további két feltételnek is meg kell felelni. Így például a strandbüfében, a fagylaltozóban dolgozókat nem lehet turisztikai idénymunkásként bejelenteni, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal a távirat irodával. A közlemény szerint február 1-től a közteher napi összege alkalmi munkánál 4400 forint, a turisztikai idénymunkánál 2200 forint. A munkáltatónak tehát nem mindegy, melyiket fizeti. A lehetőség csábító, azonban két követelményre figyelni kell. Turisztikai idénymunkást csak kereskedelmi jellegű, turisztikai szolgáltatási tevékenységet végző munkáltató és kizárólag idény jellegű munkára foglalkoztathat. Katonai tiszteletadással eltemették csütörtökön Ion Iliescu volt román államfőt, Románia első szabadon választott elnökét. A 95 éves korában elhunyt politikus tiszteletére a kormány gyásznappá nyilvánította augusztus 7-ét. A döntés ellen azonban a kormányban résztvevő Mentsétek meg Romániát szövetség és több civil szervezet is nyilvánosan tiltakozott, mivel a több száz áldozattal járó erőszakos cselekmények megszervezésével vádolt Ion Iliescut elévülhetetlen emberiesség elleni bűncselekmények miatt állította bíróság elé a legfőbb ügyészség, büntetőjogi felelősségre vonását pedig azért került el, mert pereinek érdemi tárgyalását rendre elhárította a román igazságszolgáltatás. Végül az időjárásról. Zavartalanul napos, száraz idő várható, a déli-délnyugati szél is többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Legfeljebb északon élénkülhet meg néhol. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 29 és 34 fok között alakul. Híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Cigánypasztorációs lelki gyakorlatot tartanak augusztus végén Gyöngyösön. A szervezők nagy szeretettel hívják és várják az érdeklődőket a 7. országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatra augusztus 23-án és 24-én Gyöngyösre. A férőhelyek száma korlátozott, ezért javasolják a mielőbbi jelentkezést. A jelentkezési határidő augusztus 17-e. A reménység éve, a szent év különleges kegyelmi és bűnbánati időt jelent számunkra. Fontos a megújulás, hogy egyre mélyebben meggyökerezzünk Krisztusban, és abban, hogy benne és általa valóban új emberek lehetünk. Az elmélkedéseket Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök fogja tartani, jelen lesz Székely János szombathelyi megyéspüspök, az MKPK cigánypasztorációját felelős tagja, a záró szentmisét pedig Ternyák Csaba egri érsek celebrálja. Erről is beszélgetünk Bengi Magyar Annával, a Boldog Ceferino Intézet szakmai vezetőjével. Egy rövid zene után kezdünk. Szeretettel köszöntelek, Anna, a Zoom vonal túlsó végén, szervusz!
Szervusz, András, köszönöm a meghívást!
Aktualitásokról beszélgessünk így az elején. Volt egy országos zarándok, roma zarándoklat, július 5-én, mesélj, hogy sikerült.
A Mátraverejbei Szentkútik egyhelynek a varázslatos, imádságos légköre most is nagyon nagy szeretettel fogadta az zarándokokat. Én azt hiszem, hogy mindenki átkerül egy sokkal szeretetteljesebb és Istenre figyelőbb közegbe, nem csak a természeti környezet miatt, hanem ugye a ferences szerzetesek és Lóránt testvér, a kegyhelyi igazgató üdvözlő szavai és áldása. Azzal kezdődik egy ilyen zarándoklat, amitől rögtön ez a nagy családi érzés, ami az egyház családja, a cigánypasztoráció nagy családja, befogadó, mosolygós légkör, amiben ott egy napot tölthettünk el. A résztvevők száma nem volt olyan nagy, de azt hiszem nem ez a lényeg, hogy olyan 6-800 ember volt ott az zarándoklaton. Nagyon-nagyon sok helyről érkeztek, még Kaposváról és Szeged mellől is jöttek zarándokok, akik vállalták ezt a hosszú utat, és nagyon szép tanítást hallhattunk Molnár Gábélától, Molnár Gábéla diakónustól, aki ugyanúgy, mint minden más program ebben az évben az egyházban a remény zarándokai témához kapcsolódott, és egy nagyon-nagyon szép tanúságtételt hallhattunk Balajtról. Egy balajti asszonynak az életét ismerhettük meg, illetve az útját a hitben. Utána a Szentmisén Székely János püspök atya volt a főcelebráns, és ő mondta, ugye ő prédikált, és nagyon-nagyon fontos, hogy a püspök atya mindig nagyon eleve a reményt és a bíztatást egy ilyen alap élményként és alapgondolatként élhetjük meg nála, és most is ugye, ahogy Sarlós Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódva vehettünk ezen részt, ez egy nagyon-nagyon szép találkozó volt. Én azt hiszem, hogy akik ott voltak egy pillanatnyi megállással az életükben is egy picit megállhattak, rátekinthettek a családjuk a maguk életére, illetve feltöltődhettek ezen a gyönyörű csendes helyen, és mindig nagyon hívogató és egy felhívás, hogy ne csak egy évben egyszer menjünk, akár Szentkútra, vagy más ilyen nagy közösségi eseményre, nem többször.
Augusztus végén pedig Gyöngyösön fogtak összegyűlni. Mi lesz ez a program?
Igen, én már 7. alkalommal kerül megrendezésre az Országos Cigánypasztorációs Lelki Gyakorlat, aminek ugye esztergomi gyökerei vannak, az itteni közösség kapta ezt imában, hogy legyen egy ilyen lelki gyakorlat, ami kifejezetten a cigánypasztorációs közösségek tagjainak szól. Ez nem feltétlenül azt feltételezi, hogy az élet olyan nehéz a cigánypasztorációban, hanem azt, hogy folyamatos megújulásra van szükségünk, és nagyon hálás vagyok a gondviselésnek, hogy ezt így minden évben a pandémia, a gazdasági nehézségek és minden ellenére ez megvalósul. És Gyöngyösen most a Vakbottyán Katolikus Technikum ad otthont ennek a pillanatnyi közösségnek majd, de a liturgikus események a Szent Beltaran templomban lesznek. Sajnos rövidebb az esemény, egy éjszakát fogunk itt tölteni, tehát kétnapos rendezvényről van szó, de ennek ellenére azt hiszem, hogy a töltődésre, a találkozásra és a beszélgetésre ugyanúgy lesz lehetőség. Korábbi években ugye 3 napos rendezvények voltak ezek, most arra törekszünk, hogy azok, akik nem tudnak olyan hosszan kiszakadni a családjuk, közösségük életéből, azoknak talán ez a 2 nap megfelelő, és ők el tudnak jönni. Ez is egy fontos szempont, azt hiszem, a szervezésnél. A másik pedig, hogy ez az esemény is a reménységhez kapcsolódik, ezért ebben az évben azt a motot választottuk, amit köré a Szocska Ábel püspök atya fogja a tanítást, elmélkedéseket építeni. Ez pedig a tartsatok bűnbánatot, mert közel van a mennyek országa. Azt hiszem, a szent évnek a lelki tartalmait egyre újra meg kell értenünk, hogy ez mit jelent. Egyrészt a úton lenni, az Isten felé úton lenni, másrészt pedig, hogy ez kapcsolódik a bűnbánathoz, a kegyelemhez, Isten irgalmához, és ezt a témát szeretnénk, ezt a gondolatkört szeretnénk Ábel atyával jobban megismerni, és egy kicsit megújulni a bűnbánatban és a kiengesztelődésben.
A helyszínválasztásról mesél, hogy a Gyöngyös minden évben máshol tartjátok?
Igen, kialakult ez a gyakorlat, hogy minden évben máshol van. Ennek az egyik oka, hogy egy olyan befogadó szálláshelyet keresünk, ahol van templom, illetve olyan terek, ahol kis csoportos beszélgetésre, egyéni kis csoportos imádkozásra, szentségimádásra is van lehetőség, tehát ez is egy olyan, ami picit szűkíti a lehetőségeket, illetve azt is szeretnénk, hogyha különböző régiókban szervezzük meg, akkor abból a régióból bízunk benne, hogy többen eljutnak a lelki gyakorlatra, hiszen ez egy egyszeri esemény, és tényleg nagyon nehéz esetleg egy fél országot átutazni, és az utazásra időt, pénzt és energiát szánni. Tehát van benne egy ilyen gondolat is, hogy különböző helyszíneken azokat a közösségeket jobban be tudjuk vonni, akik ott vannak, illetve bízom benne, hogy ez úgy is visszahat, hogy az ottani közösségek, a közelben lévő paptestvérek, egyháziak, akár diakonusok, szerzetesek, vagy a laikusok esetleg több inspirációt kapnak, hogy ők is egymás felé forduljanak. Nevezhetjük ezt ugye cigánypasztorációnak, de mindazokat, akik esetleg hátrányos helyzetben élnek, vagy bármi nemű megkülönböztetés éri őket a társadalomban, az egyházban, az ő számukra is szeretnénk a kapukat kitárni.
Folytatjuk beszélgetésünket Bengi Magyar Annával, a Boldog Ceferino Intézet szakmai vezetőjével. Csatkára és Mária Pócsra is elzarándokoltok még az évben, szeptemberben.
Igen, ezek hagyományossá vált nagyon fontos közösségi alkalmak. A Mária Pócsi roma zarándoklat, a cigány közösségek zarándoklata, a Szentkereszt felmagasztalása ünnephez kapcsolódik, és ezt ugye a görögkatolikus egyházmegyék évről évre megszervezik, gondoskodnak a közösségi programról, az imádságokról, és ugye a vasárnapi nagy közös szent liturgiáról. Ennek mi mindig hírét visszük, és bátorítjuk az közösségtagokat, az érdeklődőket, hogy menjenek, de ugye ezt a görögkatolikus egyház szervezi gyönyörű gyönyörű lelkesedéssel és nyitottsággal. A csatkai búcsút pedig, amely a kisboldogasszony ünnepéhez kapcsolódik, azt a Veszprémi Főegyházmegye szervezi, és úgy kapcsolódunk ehhez a szintén sok évtizedes hagyományhoz, hogy a szombat esti 6 órás szentmisét Székely János püspök atya tartja, aki ugye a katolikus cigánypasztorációért felel a püspöki konferenciában, illetve hát ezt hazai, nemzetközi és állami szinten is képviseli. Az ő ezt a 6 órás szentmisét egy tanúságtétel követi, illetve a zenei szolgálatot is egy olyan közösség tagjai vállalják, akik így napi szinten részt vesznek a cigánypasztorációban. Az utóbbi években ez mindig mások, tehát nem ugyanaz a csapat lép föl, hanem szeretnénk, hogyha ezek a közösségek is bemutatkozhatnának így Esztergomból, Felvidékről, Váci Egyházmegyéből, Egri Főegyházmegyéből, tehát mindig máshonnan jönnek a zenei szolgálatot tevők. Ezáltal is szeretnénk, hogy ezek az események egy nagyobb közösséget érintsenek, és a szolgálatukkal pedig tanúságot tesznek arról, amit egyébként is minden nap ők tesznek.
Beszélgetésünk folytatásában a Boldog Ceferino Intézet múltjáról és céljairól mesélj nekem.
A Ceferino Intézet immár 10 esztendeje működik, és ez egy nagyon fontos megfogalmazása annak az egyházban, hogy szeretnék az egyházunkban, hogy ez a cigánypasztorációs tevékenység, illetve a rászorulókkal való foglalkozás az szervezett formát öltsön, illetve ennek legyenek közösségi megmozdulásai. Tehát a Ceferino Intézet, amely egy országos háttérintézmény, együttműködik az egyházmegyékkel, és így próbáljuk egymást inspirálni, motiválni, animálni ezekre a tevékenységekre. Ugye vannak események, amiket mi szervezünk, de vannak, amikor az egyházmegye hagyományos búcsújait, vagy találkozóit, mi visszük a hírét, vagy mi is meghívottként jelen vagyunk, és ez egy ilyen közösségi hálót alkot. Ez nagyon fontos küldetése a Ceferino Intézetnek, hogy ezt a közösségi hálót, amit a országszerte tényleg több száz településen lévő ima közösségek, tanodák, közösségi házak, szerzetesi szolgálatok, iskolák, plébániák végeznek, ezt egy ilyen lelki közösségben erősítsük, és ennek a személyes kapcsolódási lehetőségeit megadjuk. A másik nagyon fontos feladata a Ceferino Intézetnek az a képzés. A hitiskolája képzés nagyon fontos, hogy laikusokat, érdeklődőket, akár hitoktatók, egyháziak, pedagógusok, vagy közösségi emberek, akik az egyház és a hit iránt érdeklődnek, az ő képzésüket segítsük. A képzés itt most nem felsőoktatási vagy felnőtt képzést jelent, hanem ez egy belső egyházi képzés, aminek a fókuszában az imaélet segítése, a kommunikáció gyakorlása és a közösségépítés állnak. Ez a hitiskolája képzés, ez most megújítás alatt van, de ősszel folytatni fogjuk egy kisebb csoporttal a Váci Egyházmegyében. A harmadik nagy terület, ami egyébként nagyon érdekesen össze tud fonódni az előbb említett két tevékenységgel, illetve céllal, az a közfoglalkoztatási programunk, amely szintén 10 éve működik. Ez a roma közösségek értékek mentén elnevezést viseli, és ahogy a neve is mutatja, elsősorban azokon a területeken dolgozunk az országban, ahol olyan cigány közösségek vannak, vagy olyan települések, ahol találhatunk intézményeket, informális közösségeket, egyesületeket, akik a hátrányos helyzetben, vagy a peremen élők bevonásáért, a közös jövőért dolgoznak. Ez azt jelenti, hogy az országban jelenleg 80 településen dolgozunk tanodákban, közösségi házakban, egyházközségekben, egyesületekkel, esetleg egyházmegyékkel együttműködésben, és a munkavállalóink konkrét feladatokat látnak el, amik vagy a környezet szépítésére, karbantartására vonatkoznak, ami lehet ugye a zöld területek, illetve az épületek, illetve a munkavállalók másik része, közfoglalkoztatottak jelentős része a közösségi kapcsolatok, szociális kapcsolatok területén dolgozik, és így egyrészt a közfoglalkoztatottak egyéni élete és családja élete változhat meg, vagy a munka szocializáció által, vagy pedig a közösségbe vonás és a közösségbe kerülés által, hogy egy családias, egyházias közegben vannak, illetve a másik oldalon pedig a társadalmi változás, hogy ők is tudnak megbecsült emberként értékteremtő munkát végezni, és bízunk benne, hogy előbb-utóbb a elsődleges munkaerő piacon tudnak elhelyezkedni. Tehát szeretnénk a Ceferino intézetet úgy megjeleníteni, amely egy befogadó hely, amely a párbeszéd helye, amely az egymás támogatásának a helye, legyen ez napi szintű kérdések egy család életében, illetve a segítők, pedagógusok, oktatók, papok, szerzetesekkel való közös gondolkodás, párbeszéd, közös imádság helye.
Folytatjuk beszélgetésünket Bengi Magyar Annával, a Boldog Ceferino Intézet szakmai vezetőjével. Említetted, hogy körülbelül 10 éve foglalkoztok a közfoglalkoztatással, és mik a tapasztalatok, tehát, hogy sokan kikerülnek az elsődleges munkaerőpiacra?
Igen. Tehát nem sokan, nem a számok számítanak, hanem az, hogy egy-egy életsors, vagy életút az hogyan rendeződik. Nagy mértékben függ az, hogy hogyan tudnak tovább menni, hogy abban a régióban, vagy abban a járásban van-e munka lehetőség. Tehát, hogy vannak-e olyan, tehát kínálnak-e egyáltalán a munkaerőpiacon olyat, ahol tovább lehet menni. Tehát ez azért nagyon eltérő, mert nem csak az elkötelezettségtől és a képzettségtől függ. Vannak olyanok, akik a családi élethelyzetük miatt nem tudnak tovább menni, mert szükséges, hogy a településen maradjanak, hogy tudják segíteni akár a felmenőiket, akár a gyermekeiket, vagy esetleg egy olyan egészségügyi helyzet határozza meg őket, ami miatt szintén nem tudnak arrébb menni. De nagyon-nagyon örülünk, hogy minden évben vannak olyan munkavállalóink, egy vagy egy-két-három fő, akit esetleg az a szervezet átvesz főállásba. Tehát ez is egy nagyon-nagyon szép minta, hogy aki rátermett, az utána teljes állásba, vagy jobban fizetett állásba, státuszba tud kerülni, illetve van az is, hogy időközben valamilyen képzettséget szereznek, érettségit, vizsgát sikerül letenniük, és akkor így tudnak szépen előbb-utóbb kikerülni. Azért ez nem tömegével van sajnos, nagyon szeretnénk minden fórumon jelezni, akár egyházban, akár állam előtt, hogy hogyan látnánk jónak, hogy regionális fejlesztésekkel, hogyan lehetne őket valóban segíteni. Ez egy nagyon hosszú párbeszéd, és az államnak is ugye nagyon sok szempontból nehézségei vannak a munkahelyteremtéssel, az egyháznak is szűkösebbek a forrásai, de abban bízunk, hogy a párbeszéd és a hiteles jó példák azok előbb-utóbb majd ösztönzik a döntéshozókat.
Amar o de manchuna como tiro Amar o de Amar o de mai baru no ti castro
gyakorlatokról beszéljünk a folytatásban. Több misszió működik, és a tanodák rendszeréről is egy kicsit ismertes már hallgatóinknak, hogy hogyan is működnek a tanodák.
A jó gyakorlatok terén ugye lehet intézményes szinten is gondolkodni a jó gyakorlatokon, illetve vannak a személyes egyéni életutak, amikor nagyszerű példákat látunk, akár így a plébános atyák, vagy egy-egy tanoda vezető áldozatos munkája és kitartó szolgálata példáját tudnám említeni. A jó gyakorlatokat mindig úgy olyan sikertörténetként állítjuk be, de hát azt tudjuk, hogy a hétköznapok mennyire sok munkát és feladatot adnak, és mennyire sok kitartásra van szükség. És említhetném itt a szerzetesi jó gyakorlatokat, aminek ugye a szerzetesi létformából, illetve a rendek karizmájából adódóan van egyfajta folytonosság, és ugye ezt említhetjük ugye a szalézi helyszíneket, vagy a ferenci szegény gondozó nővéreket, a jezsuitákat, a szeretett misszionáriusait, akik ugye az Egri Főegyházmegye területén is tevékenykednek. De az utóbbi években a felzárkózó települések program ad egy új lehetőséget a jó gyakorlatokra, ugyanis ez az állami program, ami több évtizedre szól, a megvalósító szervezetek jelentős része egyházi szervezet, és ugye már lassan 200 települést vontak be a tervezett 300-ból, és nagyon sok egyházi szervezet dolgozik itt. Ez egy nagyon szigorú szakmai program szerint működik, amit a Máltai Szeretett Szolgálat felügyel, de mégis minden településen a helyi diagnózisra és a helyi közösség igényeire próbálnak válaszolni. És ezekben a központ minden településen a jelenlétpont, és a jelenlétpontnak az életét, a légkört, a lelkiséget a megvalósító szervezet határozza meg, és ezek is nagyon-nagyon szép gyakorlatokká nőnek ki, és nagyon sok szervezettel vagyunk így a közfoglalkoztatás, illetve a cigánypasztorációs lelkiség, vagy ebben való közös munka alapján egy régi hosszú történetünk van már, és nagyon jó gyakorlatoknak látom ezt, hogy most azok a szervezetek, akik vállalták ezt, együttműködve az állammal egy új formai keretek között próbálják ezt a lelkiséget bevinni, ami azt jelenti, hogy egy meghívás az Istennel való közös létre, amellett, hogy ugye szociális szolgáltatásokat és segítséget nyújtanak. És nagyon-nagyon jó tapasztalatunk van a Katolikus Karitász településeivel, ahol nagyon nagy szakmaiság mellett, nagyon jó szakembergárdával és egy ilyen keresztény lelkiségben történik ez, és keresztény életre való meghívással. Ez nagyon jó tapasztalat, hogy a balajti közösség, ahol ugye egy nagyon-nagyon erős 100 fős cigány közösség alakult ki, azon a településen is lett jelenlétház, az ő együttműködésük is egy szép történet, illetve ők vállalták most sajókazát is. Nagyon szép együttműködés van a Katolikus Karitász és a Verbitas szerzetesek között, Köröm, Girincs, Kesznyéten településeken, de ezek nem azt jelentik, hogy máshol nem, csak egy-két jó példát szeretnék mondani. Gyönyörű az együttműködés a Arlón, a ferences nővérek és a jezsuiták között, és ebben azt hiszem az, ami miatt róluk beszélek, az együttműködések. Hogy eddig is ők jó, nagyon szép, jó gyakorlatokat mutattak föl, de azt hiszem, hogy korunkban fel kell ismerni az együttműködéseknek a jelentőségét, hogy mennyivel többet tudunk így tenni egymásért, hogyha mindenki beleadja azt, amihez ő ért, vagy amiben ő jó, vagy amit ő tud hozni, és így hatványozottan tudunk ránk bizottakért tenni. És ez ugye együttműködés egyházon belül, együttműködés az állam nyújtotta lehetőségekkel, és nagyon sok önkéntest is be lehet ezekbe a tevékenységekbe vonni, és azt hiszem, hogy ez is egy megélése lehet annak, ahogy kovászként jelen vagyunk a társadalomban.
A cigánypasztorációban milyen változások mentek végbe, tehát akár az eszközöket tekintve, hogyan is változott az elmúlt évtizedekben, mik a legfontosabbak, amiket kiemelnél, például akár a megszólítás szempontjából?
Bizonyos értelemben nem változnak az eszközök, mert hogy A legfontosabb, azt hiszem, a személy. Nem azt hiszem, biztos vagyok benne, hogy a legfontosabb a személyes megszólítás és a személyes jelenlét. Ez nem változott az évtizedek során. Ennek lehet, hogy vannak olyan árnyalatai, hogy a közösségi médiában hogyan vagyunk jelen, hogy a közösségi média platformjain keresztül hogyan tudunk személyes kapcsolatba kerülni egyes emberekkel. Ez változott, de az, hogy a személyességet ebből nem lehet kikapcsolni, az teljesen biztos. Az, hogy ennek milyen intézményi keretei vannak, az is, ahogy említettem például itt a felzárkózó települések program jelenlétpontjait, ezek is ilyen értelemben változnak, az elnevezések, vagy a finanszírozás, vagy a jogszabályi keretek, de az, hogy közösségi házak vannak, ami közösségi ház, vagy plébánia, ami közösséget befogad, az se változik, csak az elnevezésük változik. És én ezt azért hangsúlyozom, mert hogy ez egy út, hogy hogyan tudunk segíteni, hogy ha nem kerülünk személyes kontaktusba, akkor is ugye adományokkal, akár célzott, akár pénz, akár tárgyi adományok, élelmiszer, ezekkel is kapcsolatba lehet kerülni, de azt hiszem a legnagyobb változás, amire szükség van, az, hogy a lelkekben változzanak az egymásról alkotott vélemények, illetve az Isten előtt úgy jelenjünk, egyformák vagyunk, és ezt próbáljuk majd megélni és megvalósítani. És én nagyon szívesen dolgozom azért, hogy a szükséges, ilyen adományozói és egyéb platformok, azok szükségesek, de nem elégségesek, és hogy a személyességet tudjuk hangsúlyozni. Ezért is szeretem és bátorítok mindenkit, hogy jöjjön el a cigánypasztorációs lelki gyakorlatra.
Ne add fel, ha fáj, jön majd egy új nap, új csodák, hisz az ember az, aki folyton változik. Ha boldogságra vágysz, figyelj nagyon rám, ebben a dalban szól az, ami benned szól, a titok szerte foszlik már, megnyílik most egy új világ. Mit üzen az ég, mit üzen a víz, mindenben rejtve van a szépség, s egy nagy titok. Mit üzen a szív, ki az, aki hív, hisz az első szeretet, örök élő üzenet. Annyi mindent látsz, és sok mindenre vágysz, ami teljesül, de a szívig nem jut el. De van egy szivárvány, melyet élő szíved lát, jól tudjuk honnan jön, hogy merre tart, tudod az út végén kivált, ha figyelsz, meghallod szavát. Mit üzen az ég, mit üzen a víz, mindenben rejtve van a szépség, s egy nagy titok. Mit üzen a szív, ki az, aki hív, hisz az első szeretet, örök élő üzenet. Oh, yeah, és szólt szép, nincsenek. Mit üzen az ég, mit üzen a víz, mindenben rejtve van a szépség, s egy nagy titok. Mit üzen a szív, ki az, aki hív, hisz az első szeretet, örök élő üzenet. Kincsedet.
Folytatjuk beszélgetésünket Bengi Magyar Annával, a Boldog Ceferino Intézet szakmai vezetőjével. Mennyire látod a nyelv, tehát hogy már a cigányság körében mennyire élnek még a régi, akár lovári és egyéb nyelvek? Tudják ezeket még? Használják?
Azok a közösségek, akikkel nagyon kevesen beszélik már anyanyelvi szinten, és a családokban a saját nyelvüket, de hála Istennek a beások, tehát hogy a beások, a kárpátit és az olá cigány közösségekben is beszélik, ennek ugye több dialektusa van. Az egy általános tendencia, ami szintén egy emberi dolog, és a föld olyan körbe így van, hogy általában a nagyobb domináns nyelv kiszorítja ezt az anyanyelvet, mert ennek nincsen olyan nagy írásbelisége, és hogy ez egy szóbeli, inkább a szóbeliségre hagyatkozhatunk, és nagyon kevés, akár a lejegyzett folklór anyag, akár ugye az irodalmi nyelv, vagy a közélet nyelve, vagy az egyházi nyelv. És sokszor ez sokkal gyorsabban hip-hop néhány generáció, és elvesztik a nyelvet, de több közösséget látok, ahol viszont nagyon örömmel megtartják, és ez nagyon nagy gazdagságot ad valakinek, ugye, hogyha a több nyelvvel gondolkodik, kommunikál, ez egy nagyon szép dolog, azt hiszem itt ez a... Ahogy a világban jelen vagyunk, és ahogy leképezzük a körülöttünk élő világot a nyelv által. Tehát, hogy kopik ki, de hogy több olyan közösséget tudnék mondani, például Hodász is, illetve Baranya megyében is sokan vannak, akik szeretnék megőrizni ezt, és több olyan eseményt hoznak létre, ahol a gyerekeket erre tanítják. És ez ugye lehet ilyen a mondókázástól az énekeken át egészen a esetleg irodalmi szintig. Tehát, hogy van erre törekvés, de erről ugye azok az iskolák, ahol akár a Gandhi gimnázium, vagy a Ambedkár, azért ott is próbálják ezt tanítani és szinten tartani. Az egyházban annyit tudunk tenni egyelőre, mert ugye a papjaink közül is nagyon kevesen beszélik anyanyelvi szinten, mint Lakatos Péter atya például, ő ugye anyanyelvi szinten beszéli a nyelvet, hogy készül a misekönyv lovári fordítása, ami egy borzasztóan nagy munka, most már a korrektúránál tartanak, és hát bízunk benne, hogy ezzel hozzájárulunk, ezzel ahhoz az identitáshoz, ahhoz a gazdagsághoz, amit egy kettős identitás jelenthet, hogy ő ugye Magyarországon született cigányok, magyarok is, cigányok is, és ezzel az egyház próbálja segíteni ezt a folyamatot. Ugyanakkor ez ugye a lovári fordítás, nem mindenkinek ez az anyanyelve, de azt hiszem ez is már egy lépés. És még szeretném említeni, hogy több közösségben azokat a dicsőítő énekeket, amiket ugye nagyon sokan ismerünk, lefordítják, és a cigány dialektusokban éneklik, és tanítják nekünk ezeket. Tehát van egy ilyen vonal az egyházban, ami próbálja ezt összekapcsolni.
Előfordul tehát a misézés is akár lovári vagy más nyelven?
Igen. A misének is megvan a lovári, az állandó részeknek a fordítása. Ezt a Székely János püspök atya is szokta használni az eseményeken is, és ezt mondja ezeket a részeket. Ezt próbáljuk tanulni, és igyekszünk tisztelettel és türelemmel tanulni, és köszönjük a cigány testvéreknek, hogy ők ezt így türelemmel viselik tőlünk, ahogy botladozva tanuljuk.
Hallgatóink hogyan tudnak nektek segíteni?
Azt hiszem, hogy ha esetleg egy közelükben lévő ilyen eseményre, amiről hírt kapnak, akár helyi, vagy egyházmegyei szervezés, vagy országos, és eljönnek, és megismerkednek velünk, azt hiszem, az egy nagyon nagy közösségépítő lépés lenne, ha sokan bekapcsolódnának, vagy csak egy-egy alkalommal eljönnek, az nagyon jó. Illetve az ima háttér, hogyha fontosnak tartják ezt a célt, hogy az egyházban mindenki jól érezhesse magát, azt hálásan köszönjük, ha imádkoznak ezért.
mondjunk elérhetőségeket.
A Boldog Ceferino Intézetnek van egy honlapja, illetve az esztergomi irodában tudnak konkrét kérdéseket föltenni, aminek az elérhetőségei szintén a honlapon megtalálhatóak.
Anna, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Ai ci gloria tu agna Paruella mare in le Oggi sa me sa Andrei ti ripresenzia Ai luvu distiro anna Che tu sa Tu sano delo mai baro, ai tu trais dem la amaro, e lo, ai tu trais.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben Bengi Magyar Annával, a Boldog Ceferino Intézet szakmai vezetőjével beszélgettünk. Én búcsúzom, és további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!